Dicsértessék a Jézus Krisztus! Román Attila vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és ma esti vendégeimet. Azt mondom, áldjon meg az Úr, ha baptisták így köszöntnek. Igen. Jól tudom?
Igen.
4 hete beszélgettem Heitzer Kornérral, aki a Magyar Keresztény Motorosok Közösségének a pásztora és elnöke, de ezen túl édesapa, férj, és nagyon örülök, hogy megismertem őt, és nagyon hiányzott a felesége, akkor nem tudott eljönni. Most szeretettel üdvözlöm Annát, a feleséget, és nagyon kíváncsi vagyok, hiszen az életetek korán összefort, és ezt együtt jártátok Istenbe kapaszkodva, az Isten áldásom van rajtatok. Szeretném, ha megismernének, és tanulságot tennétek arról, aki küldött, és akinek a szolgálatába álltatok. Kérlek, hogy Anna, mutatkozz be, és Kornél nyugodtan, amikor neked is van ötlet van. Szóval bele, de elsősorban Annára vagyok ma kíváncsi.
Köszönöm a köszöntést, én is köszöntöm a hallgatókat. Az én életem is, ugye, mint minden gyermek élete, csecsemőként kezdődött. Egy kicsi településen nőttem fel, egy ilyen 2-2,5 ezres Fejér megyei faluba, ahol még 4 nagyobb testvérem volt. Mindig segítettek nekem, és körbevettek, és szerettek. A szüleim is ebben a hitben neveltek, hogy van Isten, és hogy milyen jó vele együtt élni, milyen jó így gyereknek lenni, és sok minden jót elmondtak így az életünkbe, és megtanítottak.
Hogy éltétek meg a keresztény életet?
A családunk az egy nagyon jó közösség volt, tényleg minden nap áhítatot tartottak a szüleink, tehát együtt olvastuk a Bibliát, együtt énekeltünk, és hát...
Beszélgettetek róla? Tehát amikor felolvastátok, hogy kibe esetleg mit váltott ki, vagy esetleg édesapám, mint a családpapja, nálunk így mondják, hozzáfűzötte néhány gondolatot, amivel próbált terelgetni benneteket az atya felé.
Így van, minden nap tartottunk ilyen, hát mi áhítatnak neveztük, amikor így olvastunk egy-egy biblia verset a Bibliából, édesapám, és tényleg mi így öten, akkor körbeültük így a szobát, és akkor... Hát ezeket ugye nyilván először gyereknyelven mondták el nekünk, és az, hogy hogyan keressük az Istent, vagy milyen gyakorlati módon ez így közel került hozzánk, hogy mindig így nem csak az erkölcsre, hanem tényleg konkrétan arra, amit a Biblia mond, mindig olyan üzeneteket mondtak, és hát ezek nagyon jó érzést tápláltak bennem, például, hogy ugye milyen egy anya-gyerek kapcsolat, vagy egy szülő kapcsolat, vagy a testvéreimmel is, tehát nekem nagyon jó kapcsolatom volt például a legidősebb bátyámmal, ő már katonaként jött haza, és én meg voltam akkor 5-6-7 éves, és akkor nagyon jó volt azért mindent megbeszélnünk, akár a fiú-lány kapcsolatot is, hogy ő, mint férfi, hogyan gondolkodik erről, én, mint nő, hogyan, és hát ez is nagyon sokat jelentett az életünkbe. Meg az, hogy mindig a szeretetre tanítottak a szüleink, tehát, hogy tényleg mutassuk ki a mi érzéseinket, a mi szeretetünket, hogy hogyan tudjuk kifejezni, kimutatni szóban, cselekedetben is, tettekben, amit úgy mondjuk más helyett megcsinálhattunk, házi munkát, vagy bármi ilyet. Tehát én emlékszem a társas játékokra, amikor játszottunk.
Közös játék, amikor az egész család.
Így van, az egész család, és akkor vagy csak 5-en mi gyerekek, és ez nem csak ünnepekkor volt, akár ha rossz idő volt, akkor bent játszottunk, és ez nagyon jó volt, és nagyon örültünk annak, amikor ilyen bibliai kártyajátékok, vagy társas játékok voltak, mert akkor úgymond abba is az ismereteinket is, meg hát sok mindent így gyarapítottunk. Ez mind így végigkísérte a gyerekkoromat. És még az is nagyon így bennem van, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy azért az alapvető munkákra, házi munkákra is megtanítottak, tehát hogy nem volt idegen, hogy segítettünk akár az édesanyánknak bármit, krumplit pucolni, vagy a főzésbe, takarításba, bármiben. Igaz, hogy az édesapám talán 3 fiú testvéremet a kinti munkákra jobban, ő neki valahogy talán nagyobb türelme volt, nem tudom. Arra emlékszem azért, hogy talán az édesapámmal többet játszottam, ő nagyon gyerekcentrikus volt. Anyukámnak nagyon sok dolga volt, feladata valószínű. Minden nap érzékeltük azt, hogy tényleg nem vagyunk egyedül, és hát ez a türelem dolog is, szóval én is alapból egy türelmetlen vagyok, ha így végignézem az életem, de tudom, hogy Isten nagyon sok türelemre megtanított, és a szüleim által is, hogy nem mindig kaptuk meg azonnal azt, amit kértünk, szerettünk volna, hanem meg kellett várni, és meg kellett sok mindenért dolgozni, és az sokkal nagyobb érték volt, mint
amit ingyen kapunk. Hát a várakozás, vágyakozás nélkül nem is lehet igazán boldog az ember, ha rögtön készen megkapok valamit.
Igen. Aztán hát nyilván, hogy a kortársak azért nagy hatással voltak rám is, és hát akkor is valamennyire működött ez a csoportnyomás, amit elvártak az osztálytársak, és hát bizony azért úgy az életemből egy pár év az olyan volt, amire hát így nem szívesen gondolok vissza,
nem mert nem vagyok, abszolút nem vagyok,
azért, mert tudtam, hogy hát nem úgy kellene élnem, viselkednem. Utána volt az életemben, hogy egy nagyon jó közösségbe kerültem, ahol igazán megmutatták azok a kedves testvéreim, a fiatalok, az idősebbek, hogy mi az, amikor így személyesen érdeklődnek utánam, fontos vagyok nekik is, az embereknek is. Igazából én hiszem, hogy a Szent Szellem vezetett arra, hogy én őket megtaláljam, és ide jöttem Budapestre akkor 2 évig dolgozni, és olyan prédikációk voltak, olyan szeretett kapcsolat a fiatal barátnők között, hogy szóval azt nem is lehet igazából elmondani, mert érezni kellett, hogy mennyire megélik azt, hogy az Isten a szeretetét kiárassza, kiontja ránk, és hogy ezt egymás felé is szükséges megélnünk, és én nekem ez a nagy törődés, hogy azok korúak, tehát hogy egyforma korúak így törődnek, és figyelnek, és hívnak, ez nagyon-nagyon jól esett.
Hát és Istennek ez a vágya, egy közösség. Hát ő is a Szent Háromság is egy közösség, és azt szeretné, ebbe akarja bevonni. Ez egy ilyen fiatal hittan csoport, vagy minek nevezitek ti, vagy csak egy fiatal közössége?
Ez egy baráti társaság.
Hát ez a másik, hogy az Isten a barátságát ajánlja fel.
Igen.
És ugye a barátságon keresztül lehet megtapasztalni. Nagyon örülök, hogy ezt is elmondtad. Nagyon jó ilyet hallgatni, mert én azt gondolom, hogy a szerető Isten mindig meghív, és amikor együtt töltünk egy időt, és egymásnak figyelünk, vagy egymást szeretjük, akkor tulajdonképpen azt valósítjuk meg, ami az Istennek a vágya. Tehát egy olyan szerető Istenünk van, azt mondta, hogy te is ezt szó szerint ezt mondtad, hogy tanultátok egymást szeretni, egymásra figyelni, egymásnak szolgálni. Hogy jött az a nagy döntésed, amikor elkötelezted magad? Te is bemerítkeztél, gondolom.
Igen, bemerítkeztem. Igazából egy döntés volt, amit így semmi különös érzelem, meg nem tudom én, plusz dolog, talán így tudom fogalmazni, hogy így nem nagyon volt az életemben, de az a tudat, hogy a Szent Szellem velem van, hogy ő segített erre, és akkor igen, bemerítkeztem. És nagyon jó volt ez hát érzésre is jó volt, hogy a felnőttek előtt is vállalom, és én ezt az utat szeretném járni, és hát ez egy nagyon jó dolog, az életem legjobb döntése volt.
Aztán az életedbe jött egy pillanat, amikor valóban találkozol ezzel az élő Istennel érzelmileg is, és megtapasztalhatóan is.
Igen, én úgy tudom magamnak megfogalmazni, hogy igaz, hogy akkor döntöttem és elhatároztam tudatilag is, hogy Isten szeretném követni azt az utat, akár amelyet szüleim, meg nagyon sok ismerős sem a keresztény emberek, de amikor ugye később már ilyen 18-9 éves koromban ebbe a nagyon jó közösségbe kerültem, akkor utólag úgy látom, hogy én az életemnek nem minden területét adtam oda Istennek, hanem úgy gondoltam, hogy nagyját igen, de például volt olyan, hogy én úgy gondoltam, hogy hát az, hogy ki lesz az én férjem, azt majd én nagyon jól meg tudom magamnak el tudom végezni, hogy mégis ki legyen meg. Hát több ilyen dologban, amiben utólag így láttam, hogy nem adtam át Istennek.
Hogy mondjam, mert neked ez húsvét, ez kapcsolódik, és hát sokszor előfordul az már, hogy fölnézek, hogy fényesedik-e már a glória, mert úgy gondolom, hogy olyan remek keresztény vagyok. Hát a nagy bűnök nincsenek, most már nagy kísértések sincsenek, de az, hogy pont azt imádkoztam talán a Szent Sírnál, hogy Istenem, ugye örülsz nekem, vagy hogy rendben vagyok, úton vagyok, vársz, és nincs semmi teher, amit még le kell pakolnom. Na erre a feltámadási misén egyszer csak így mindegy, ez zuhatag rám ömlött, hogy na és azok a kis csalások, azok a kis csúsztatások, azok a mulasztások, és akkor kiderült, hogy és azok a fájdalmak, amit akar vagy akaratlanul okoztál, meg a függőségek, és az mintha nem lenne. És akkor én azt hittem, hogy oké, egyenesben vagyunk. Igen. Erre kiderült, hogy nagyon nem oké még, úgyhogy úgy, még bele kell húznom.
Ez bennem is ott van, mert az életem minden területén tényleg ott van, ha bármi kérdésem van, vagy próba, vagy nehézség, kísértés, akkor, hogy haladunk a megszentelődés útján, én is haladok, hiszem, és kérem is Istent időnként, hogy vizsgálja meg az életemet, hogy minden rendben van, jól teszem, jól gondolkodok, mert azt más nem hallja, nem látja.
Igen, ez a ti
de az Isten tudja, és nagyon jó ezt megélni minden nap, ezt a személyes kapcsolatot, hogy nekünk van bejárásunk az Atyához Jézuson keresztül, és nem csak a vakvilágba élünk, és hogy ez egy olyan érzés, egy olyan tapasztalat, egy olyan öröm kell, hogy legyen ez az életünkben, hogy az semmivel nem pótolható, tehát.
És akkor jön egy újabb öröm, amikor Szőke herceg helyett küldött egy panóniás az is az ő üzenete.
Hát ez az, igen.
Erről szabad tudni.
Igen, valami. persze, hát nem tudom, hogy a férjem hogy mondta, de az a lényeg, hogy
az én verzió.
A panónia nem marad ki.
Igen, hogy igazából 17 éves voltam én, amikor először Kornélt láttam, és egy unokatestvérünk által ismerkedtünk meg, és azért hozzá kell tenni, hogy nyilván utólag, hogy 17 évesen nagyon gyerek voltam. Tehát, hogy mennyi minden mást kerestem egy férfibe, egy leendő férbe. Én nekem soha nem tetszett ő külsőleg. Tehát nagyon érdekes volt. Én mindig egy fekete magas herceget vártam. És jött ő, és nagyon érdekes volt, amikor újból így közeledtünk egymás felé, addigra bennem már nagyon sok minden megváltozott. Tehát az egy dolog, hogy ő már azután kiment külföldre, aztán mégis visszajött, de bennem úgy volt, hogy Istenem, ezt a fiút, aki ilyen rendes és ilyen jó tulajdonságai vannak, és én őt nem vettem figyelembe, és azt néztem, hogy néz ki, és a szüleim is mondták, hogy de az ő szülei is nagyon rendesek, és mondtam, anyukám, hiába, hát én nekem...
Ne a szülei ez megyek.
Így van, én nekem nem ez a lényeg, ha nem tetszik, én nem megyek hozzá ahhoz a férfihez.
És hogy tetszett meg?
És hát igazából a belső tulajdonságai tetszettek meg először, és hozzátartozik az, hogy én hallottam nagyon sok olyan házasságot, amikor Isten megváltoztatta a gondolatát annak, akár férfi, akár nőnek, hogy ne azt nézze, ami a szem előtt van, hanem azt, amit az Isten mond, vagy üzen, vagy küld, vagy éppen elé ad, hogy úgymond megvizsgálja azt a férfit, hogy mégis hogyan él, és mik azok az értékrendek, ami neki is volt, és nekem is. És
ezt hát, tudod egy pillanathoz kötni, vagy ez lassan formálódott át?
Ez nem egy pillanat műve volt, ez így lassan, hosszabb, ez egy ilyen...
Ahogy a kegyelem formálta.
Majdnem egy év is volt, ez, amikor így nagyon... Igen, sok mindenen szólt hozzám, hogy mit nézzek, tehát hogy nem ez a lényeg, hogy milyen a külseje, és akkor olyan jó volt ezt így megértenem, és hát akkor úgy voltam, hogy hú, Istenem, elszalasztottam, ez a legjobb férfi lenne számomra, vajon fogunk-e még mi találkozni az életbe? És akkor, amikor másodszor is így leveleztünk, legelőször is nagyon őszinte levelet írt a Kornélen, azt így végig sírtam, potyogtak a könnyeim, hogy lehet egy fiú ilyen őszinte, amikor mondjuk, ha én nemet mondok neki, akkor én ismerem az életét, és bárkinek akár elmondhatom, vagy szóval ez egy milyen dolog, milyen bizalma volt felém, és elsősorban ez ragadott meg engem, és hát én úgy válaszoltam, ha Isten akarata ez, akkor biztos, hogy fogunk együtt járni, és akár még a házasság is az életünkben ott lehet, és nagyon jó volt ez, hogy így hamarosan, folyamatosan.
Ez volt Isten akarata.
Igen. Mondják azt, hogy innen szép nyerni.
És benned is lassan formadott, vagy te bele szerelmesedtél?
Hát úgy beleszerettem már 17 éves korában, de ugye aztán az utunk egy kicsit külön futott, de ez az, hogy tetszik, meg hogy úgy a maga a jelleme, meg úgy amit megismertem belőle, az úgy vonzó volt, az nem változott meg. És amikor találkoztunk egy családi eseményen, a nagybátyámnak a temetésén, akkor futottunk össze újból, akkor úgy minden úgy felfrissült.
Fellángolt.
Akkor nem a parázsból egy kis tűz lett.
Akkor eljött a pillanat, amikor elkészítem a közös életet, ugye?
Igen, igen, igen. Tehát, hát hamar, amikor már másodszor újból ismerkedtünk, akkor már nem vártunk évekig, hamar összeházasodtunk egy fél év után körülbelül, és már a jegyes időnk alatt beszélgettünk arról, hogyha Isten nem ad vér szerinti gyerekeket, mondjuk, akkor nem szeretnénk gyerekek nélkül leélni az életünket.
Ezen is így voltam.
Ilyen dolgokról, és az volt nagyon jó, hogy tényleg így, amikor már összeházasodtunk, akkor egyre jobban megismertük egymást, és egyre jobban bizonyította Isten, hogy egymáshoz valók vagyunk. Tehát, hogy ez egy óriási megtapasztalás, és ezt egy életen át tapasztalja az ember, hogy elfogadom, úgy szeretem, ahogy van, és mindent megteszek azért, hogy ez akár a szerelem, akár a szeretet, ez megmaradjon, és minél nagyobb és jobb lehessen.
Nekem nagyon megmaradt az előző beszélgetésünkben az a pillanat, amikor két különböző helyen ugyanabban az időben egy isteni üzenet jött számotokra, és itt tulajdonképpen kezdődött egy új élet.
Valóban ott voltak ezek a gondolatok, hogy mi tényleg az ő útját akarjuk járni, és hát szeretnénk konkrétan akár megérteni, ha van ilyen az ő, ami számunkra, őtőle. Aztán imádkoztunk, és tényleg évekig vártunk arra, hogy Isten így konkrétan megmutassa azt, hogy hát hogyan terel tovább, merre felé. Amikor már a kislányunk, az első kislányunk megszületett, akkor hát mi minden hétköznap is és vasárnap is mentünk Isten tiszteletre, egy-másfél óra, mire odaértünk, ugyanannyi vissza, és akkor beteg volt a kislányunk, és én otthon maradtam vele, és nem mindig forgattam a Bibliát, amikor mondjuk ilyen időszak volt, és tényleg ezzel a kereső lelkülettel meg vágyjal olvastam, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, az ne tekingessen sem hátra, sem oldalra, sehova sem, hanem tényleg az Isten útját, ha megmutatja, akkor merje azt vállalni, és akkor én így kérdeztem az Istent, jó Uram, de hol van az, de mi az, de mit gondolsz, és akkor mit is szánsz nekünk? Aztán Pál apostol életéből is nagyon sok minden elém jött, hogy mennyi mindent kellett vállalnia és szenvedett Krisztusért, és hogy vajon az én vagy a mi életünk, hogy folytatódik. És tényleg így imádkoztam és fohászkodtam a Jóistenhez, hogy konkrétan mutassa meg, és tényleg adjon egy olyan utat, és hogy tudjuk megérteni. És akkor azon gondolkodtam el, amikor így végeztem, tehát hogy így egy-másfél órát, ahogy így egyedül voltam, hogy jó, ezt most én így értettem, de vajon, ha a férjem hazajön, akkor ezt én hogy mondom el neki, vajon ő is egyet ért ebben, mit gondol róla, és hát talán lehet, hogy a férfinak kéne talán, mint a család fejének megtudni az Isten akaratát. És annyira jó volt ezt megtapasztalni, amikor hazajött, és akkor hát mondtuk, hogy ugye beszélnünk kell egymással, hogy Isten még ilyenre is gondol, hogy egy időben azt üzeni nekünk, azt mondja, hogy vállaljuk azt, amit ő fog mondani, és nagyon érdekes volt, hogy semmi konkrétat nem mondott, de valami olyasmi megfogalmazódott bennem, hogy a rászoruló emberek felé, na de kik azok a rászoruló emberek? Egy héten belül kiderült az, amikor a barátainknak elmondtuk, hogy minket Isten valahova, innen valószínű, hogy el akar szólítani, de nem tudjuk, hogy hova. Mi ismertük a menedék alapítványt, akartunk is menni Bodrogra segíteni, de miután így tudtuk, hogy a gyerekek felé keresnek olyan nevelő szülőket, akik a saját gyermekükön kívül befogadnak még vagy 5 egészségeset, vagy 3 beteget, akkor így nagyon rádobbant a szívünk erre, hogy Istenünk, vajon mi alkalmasak vagyunk erre, meg fogod tudni mutatni nekünk, hogy ilyen helyzetben mit tegyünk, hogyan éljük ezt meg, és nagyon jó volt érezni, hogy a Szent Szellem így megerősített abba, amerre induljunk.
Akkor már megszületett a második gyermeketek?
Igen.
És akkor 2 gyermek mellé?
Akkor jött az 5 állami gondozott hozzánk. Úgy volt, hogy először 3-at kaptunk, egyik évnek a márciusába, tehát tavasszal kaptunk 3 gyermeket, akkor őket hát megszoktuk, megszerettük, és utána kaptunk a nyár folyamán még 2-t. 2 lány volt, és 3 fiú, 2,5 évestől 6,5 éves korúig. A mi gyermekeink 1 éves és 4 éves, tehát
4 volt.
És 4,85-ös születésű gyermekünk volt, mert az első szülöttünk is az volt, és még 3-at kaptunk hozzá. Amikor 7 gyerekünk volt, akkor is úgy gondoltuk, hogy hú, ez már tényleg rengeteg, mert busszal, ha utaztunk, vagy trabanttal, meg vonattal, és akkor is számoltuk, hogy na megvan-e a 7 gyerekünk.
És akkor még született nektek még 2,
így van. És hát így elgondolkodtam én is, hogy vajon hogyan jó, ha folytatom az életemet, vállaljunk még saját gyermeket, vagy nem. Tehát ez így bennem volt, hogy ne korlátozzam én le Isten. Tehát én valahogy így gondolkodtam, hogy ha adatik, vér szerinti még, akkor legyen, és hiszem, hogy Isten fog hozzá erőt adni, anyagi javakat, és mindazt, ami szükséges.
Hát, hogy látjuk adott.
Igen, igen, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Nagyon érdekes volt az is, hadd mondjam el így május környékén, hogy amikor vártuk ezt a gyermeket, az újabb jövevényt, akkor az egyik nevelt fiunk mondja, hogy anya, hát most akkor igazi család leszünk, mert a te gyermekeidnek is, meg nekünk is, ő így fogalmazta, hogy akkor közös kis testvérünk lesz, és akkor egy család leszünk, és mondtuk, hogy hát mi eddig is egy család voltunk, de most, ha te ezt így érzékeled, nagyon örülünk ennek, és valóban, és így örültünk ennek.
Jó, az örömet megértem. Hogy tudtál megküzdeni a nehézségekkel, néha a kétségbeeséssel, a kimerültséggel esetleg, mert azért megengedi az Isten, hogy elfáradjunk.
Megengedi, megengedi. A mi életünkben is
megengedte.
Bizony, bizony.
Egymásra vajon volt-e időtök? Hiszen mi is ugyanúgy igényelnénk, hogy szeressen az, aki legjobban szeret. És hát azt hiszem ez a legnehezebb, amikor nem érzi az ember, hogy szeretve van, nem érzi a figyelmet. És akkor a Kornéltól tudom, hogy eljött egy pillanat, amikor te írtál egy levelet.
Igen, hát a mi időnkben is volt olyan, amikor nem volt időnk egymásra, és hát ez így egymás, vagyis magunk előtt göngyölítettük a dolgokat, a problémákat, mert ugye rengeteget meg kellett oldani. Többféleképpen próbáltam neki mondani, jelét adni annak, hogy valami nincs rendben szívem. És aztán eljött az az idő, amikor én érzelmileg nagyon nehezen viseltem azt, hogy Kornél ugye nem volt otthon, reggeltől estig dolgozott, és rám hárult a 9 gyerek, és hát már azért a tanulmányaikkal, meg sok minden felelősségteljes dologgal, tínédzser éveikkel, és a szokásaikkal, és bandázni próbáltak, és sok minden volt. És akkor ott voltam, hogy írok neki egy levelet. Tehát, ha szóban nem tudom meg elmondani neki, akkor talán leírom. És hát az egy hétig, kettőig is készült, hogy ne legyen bántó az a levél, hogy ne legyen olyan, amit nem ért, vagy nem jól ért, hogy az tényleg jól sikerüljön, és megértse. Akkor az volt a másik gondom, hogy de mikor adjam oda neki? Hát reggel így induljon egy nap, hát este, éjszaka nem tud aludni, egész éjszaka ezen gondolkodik, stb. Aztán úgy döntöttem egyszer, hogy a délben, amikor hazajött ebédelni, akkor így odaraktam talán az asztalra, és akkor ő hát kénytelen volt elolvasni. De addigra már én úgy éreztem, hogy kihúzzák a talajt a lábam alól. Tehát, hogy annyira el voltam keseredve, bele voltam fáradva, és hát úgy éreztem, hogy egyedül viszem ezt a dolgot, de tudtam, hogy őnek is nagyon sok feladata van, és így igazából semmiféle harag nem volt bennem.
Csak egy segélykiáltás.
Igen. Az volt nagy, és hát nagyon érdekes volt, hogy én ahogy így belegondoltam, hogy mi mindent meg tudtunk előtte beszélni, és hogy vajon a bizalmunkkal valami, vagy esetleg van egy harmadik valaki a kapcsolatunkban, hogy ez hogyan lehet, vagy hogyan történhet, és hát így átgondoltam, hogy de ha lenne az ő életében valaki más, valaki nő, aki kedvesnek tart, akkor én ezt hogyan élem meg, vagy itt a faluban hogyan éljük meg, vagy a környezetünkben, és
hogy tudtad megfogalmazni ezt a fájdalmakat, tehát könnyek között belülről fakadt, mert én úgy gondolom, hogy ez a levél megírása is egy isteni ajándék volt, hogy meg kell lépned. Mondd el az érzéseidet, a helyzetedet, hogy megértse a másik fél.
Mire én oda eljutottam, hogy egy levelet írjak a saját férjemnek, és nem szóba mondjam el mindazt, amit gondolok, az így sok idő, és tényleg, hát így minden este ezen gondolkodtam, ahogy lefektettem a gyerekeket sírva, és nagyon gyötrődve, nem volt kinek elmondanom, tudtam, hogy Isten látja, tudja ezeket a dolgokat, és ott van velem, és az a sóhaj volt bennem, hogy Istenem segíts ebből, mert ezt én nem tudom megoldani egyedül.
Tudom, hogy utána bántott, hogy ezeket megtetted, és már szét is tépted a levelet.
Igen.
De pedig a gyümölcséből tudom, hogy szükség volt erre a levélre. És olyan szép a folytatás, mert az Isten így kegyelem segített, hogy...
Hát csak az segített, ez biztos. Hát amikor átadtam a levelet, akkor egyszerűen megöleltük egymást, és Isten megmutatta, hogy hogyan kell ezután ezzel a dologgal bánni.
Hát kérdezem, mert ott is azért volt egy közösségetek, tudod, milyen családból létrejött egy baptista szeretett közösség, akik szintén hasonlóan élték meg. Ott se tudtak az asszonyok vagy a családok egymásnak.
Mivel mindannyian hasonló dolgokon mentünk keresztül, meg láttuk is egymás életét, talán így próbáltuk nézni, látni, hogy ő mit csinál
hasonló helyzetben, hogy ő oldja meg.
Talán inkább azt mondom, hogy mindannyiunknak nehéz volt, de hát, egyik élete se volt ugyanolyan. Kettőnk között volt, meg tehát mi, amikor összeházasodtunk, megbeszéltük azt, eldöntöttük, hogy a problémáinkat nem másokkal beszéljük meg, hanem egymással és az Istennel. Uh-huh. Tehát, hogy ezért Anna nem se a szüleinek, se a barátnőinek, se a szomszédnak, senkinek nem panaszkodott. Tehát, hogy ez nem az, mert ez egy egyesség volt, hanem mi
ez így
helyes. Tehát kettőnkre tartozik, és az Istenre, és nem adjuk ki a másikat, mert ugye ha megváltozik az életünk, akkor ő lemaradt a változásról, tehát hogy ő még abban él, amit elmondtunk neki. Tehát, hogy mi ezt így a kezdetekkor beszéltük meg, hogy nem engedjük be panaszkodás szinten a környezetünkbe az
embereket. Igen, nem ezt akarom kihangsúlyozni belőle, hanem hogy végül is akkor mindenféle jófán segítség nélkül az isteni kegyelemből több időt szálltatok egymásnak.
Tényleg úgy ott volt bennem az a gondolat, hogy vajon hogyan tudnánk mi jól megélni azt, hogy egymásra akár több időt szálljunk, mert azért ekkor már nagyobbak voltak a gyerekeink, tehát az első és az utolsó között 10-11 év volt, és azért nagyon jó, hogy már a nagy gyerekekre néha rá lehetett bízni a kisebbeket, illetve nálunk azért elég önállóak voltak a gyerekek, tehát nagyon megtanítottuk, és ők pedig elfogadták azt, hogy éljenek meg a hétköznapokba, úgyhogy így gondoskodtak egymásról is, meg hát mi nem napokra gondoltuk, hogy ki akarunk kapcsolódni mindig, hanem legalább egy napra, és hát azért mi azt gyakoroltuk a házasságunk eleje fele, hogy minden évben házassági évforduló környékén ősszel elmentünk valahova egy hosszú hétvégére. Aztán ebbe az időszakba ez kiesett jó pár évre, mert mindig úgy gondoltuk, hogy kevés pénzünk van, sok feladatunk, mindig sok gyerek, hova rakjuk, tényleg kivállalja őket mondjuk október végén, november elején, és hát ezért talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy egy kicsit valamilyen szinten elhidegült az, amit vagy nem volt elég időnk egymásra, amit talán addig tudtunk gyakorolni, vagy meg tudtunk jól élni. És aztán én nagyon örülök, hogy nekem mindig volt olyan, hogy én foltvarrást tanultam, és én lementem a kis műhelyembe, az alaksorba, és én ott ki tudtam kapcsolódni, és én ezért fohászkodtam Istenhez, hogy Istenem, te látod, hogy a Kornél mennyi emberrel foglalkozik nap, mint nap, hazajön, akkor itt a gyerekekkel is, és hát adj neki is valami kikapcsolódást, de milyen jó lenne, ha közösen tudnánk megélni valamit, és hát azért a barátaink is mondták, hogy valami olyasmit próbáljunk keresni, de bennünk is ott volt, hogy tényleg szükségünk van egymásra, szükségünk van arra, hogy Isten, amit elsősorban a házasságot akarja, hogy szentül és jól éljük meg, hogy azt valóban ez így lehessen az életünkben, és aztán ez kihatással van a gyerekeinkre is. Tehát nagyon jó volt, mikor így ezt a levelet így átadtam, és Kornélba is átértékelődött dolgok értékelődtek meg, talán bennem is, hogy akkor úgy tudatosan is törekedtünk arra, hogy kifejezzük egymás felé, hogy megöleljük egymást a gyerekek előtt is, mindazt elmondjuk, ami érték a másikba, a tiszteletünket, a szeretetünket, és hogy ez bennük is ott legyen. És hát ekkor jött az, amikor valahogy beszéltünk erről, hogy kellene valami olyan kikapcsolódás tényleg, amiben mind a ketten jól érezzük magunkat. Hát Kornél mondja, hogy hát ő hajózni nagyon szeret, meg motorozni nagyon szeret. Hát mondom, drágám, a hajózás az egy nagyon drága dolog, és hát az valószínű elérhetetlen az életünkbe. De hát végül is te motorral jöttél udvarolni nekem, hozzám, és akkor hát ha szeretnéd, akkor legyen motorozás. Hozzátartozik. Én ekkor nagyon féltem a motoron, mert ugye azért született négy gyermekünk, és egyre félősebb lettem. De nem biztos, hogy félős, hanem...
Féltetted a gyermekedet, hogy mi lesz anya nélkül, vagy esetleg anya-apa nélkül marad.
Így van.
És hátulülni nagyon rossz.
Igen, hátulülni egész más, mint előbb. Úgyhogy engem Isten akkor nagyon tanított még jobban az imádságra, hogy tényleg. Tehát én olyan félelem volt bennem, hogy amikor döltünk a kanyarokba is, Na és hát örülünk annak, hogy a 20 éves házassági évfordulónkra sikerült venni egy motort, és azért ez érzelmileg nagyon feltöltött bennünket, hogy el tudtunk menni egy pár óra hosszat, de ha csak Kornél ment el egy órára, és kiszellőztette a fejét,
az
más Kornél jött haza, és az nagyon jól esett a gyerekeknek, nekem is, és örültünk ennek, hogy ilyen hát hobbi lehet az életünkbe. Ugyanakkor felismertük azt, hogy mindent, ami hát eszköz, meg lehetőség van a kezünkbe, azt Isten azt várja tőlünk, és mi ezt meg is értettük már fiatalon, hogy tényleg a legjobban tudjuk azt használni, és akkor már ott volt gondolatba bennünk, hogy tényleg ez is egy eszköz. Tehát mondjuk az első ilyen motoros összejövetelen egy lelkipásztort hívtunk, és pont arról is beszélt, akkor még erősebb tudatot volt, hogy de jó, hogy ezt is, és mindent lehet, és kell az Isten dicsőségére használni, mert a Biblia ezt írja, és akkor hát mi próbáljuk kihasználni, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy így közös utakon is együtt is motorozhattunk, aztán én 42 évesen Kornél nagyon mondta, hogy szívem egész más elől ülni a motoron, és hát...
Ugye, hogy igaza volt?
Így van, és tedd le a vizsgát, és akkor próbálunk venni még egy motort, és akkor külön motorozhatnánk. 5 olyan évünk volt, amikor külön tudtunk motorozni, külön motoron, egymás után, egyfele, és ez nagyon sok boldogságot, örömöt adott, és közben a gyerekek is el voltak otthon, és ők is látták, hogy egymás szülők jönnek haza. Tehát ez a motorozás, ez oda alakult, hogy a mai időben már egy keresztény motorosok közössége van ebben az országban, mert több olyan motorossal vagyunk kapcsolatban, illetve kapcsolódtak be ebbe a közösségbe, akik keresztények is, és szeretnek motorozni. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten miután a gyerekeinket felneveltük, és így hát az önálló életüket élik, ismét úgymond egy szolgálatot bízott ránk, hogy ezt vigyük tovább, és nagyon jó, hogy ugye a rászoruló emberek nem csak a gyerekek, hanem a motorosok is. Tehát a motorosok között is, mint a motorunkat, mint egy eszközt, és egy jó eszköz arra, hogy az evangéliumot vigyük az emberek közé.
Most is motoroztok, akkor ezek szerint sok programotok van. Én motorosztam a legutolsó, te ugye említetted, hogy Tüskecsarnokban volt?
Igen, most. Tüskecsarnokban voltunk a motoroson, ott kaptunk egy pavilonrészt, és ott Bibliát osztottunk, beszélgettünk, akik
megálltak. Azt a motoros Bibliát, amit a pápának is eltettek.
Igen, azt használjuk, illetve az van nálunk. És elég közkedvelt, hogy így mondjam. Tehát hosszan nem lehet beszélgetni az emberekkel, mert ugye ott mindenki motor kiállítást néz, tehát nézi a szép motorokat, amit építettek, de azért pár percnyire oda jönnek, beszélgetnek, ránéznek a Bibliára, van, aki tudja, van, aki még nem találkozott vele soha, sok kicsit lehet erről beszélgetni, hogy miért vagyunk, tehát mi miért csináljuk ezt, miért vagyunk ott, nem is nem értik sokan még. De alapvetően mi azért vagyunk ezeken a helyeken jelen, ha beengednek, illetve hívnak bennünket, akkor ott vagyunk, hogy lássa a társadalom, lássa minden ember, hogy a kereszténység, tehát a keresztény hitben élni, az nem egy savanyú, bedohosodott élet.
És nem egy Isten távoli élet.
Ez egy örömteli élet, amit Jézus Krisztusban lehet megnyerni, és erről tudunk beszélni az embereknek, hogy mi ezt miért és hogyan éljük meg. És van, aki szívesen hallgatja, van, aki jó, és akkor elmegy. Tehát minden ember másképp reagál.
Lezárult az időszak, az valami 20-22 évig voltatok?
Igen, Bodrogon, 26-28, mindegy.
Igen? Jó, hát nagyon igen. Hosszú idő volt. Hogy alakult azóta, kiszálltak mind a gyerekek? Van még aki otthon?
Nincs, már gyermekeink nincsenek otthon, mindegyik több, mint... 6 éve, 7 éve lassan, hogy külön vannak. Hát ez is egy külön idő az életünkben, mert nagyon nehéz volt nekünk ez, hogy nagyon hirtelen mentek ki a gyerekeink.
Hát egyszerre.
Így van, egyszerre nagyok lettek, és hát ezt is, ez sem volt egyszerű megélnünk Kornéllal.
És akkor ültetek, akkor most mi van?
Igen.
Ideig annyi munka volt.
Igen, és a sok feladat az elvette az időnket, most meg újból kellett építenünk azt a kapcsolatot, és azt a jó időtöltést, amit ilyenkor kettesben tényleg érdemes megélni.
Akkor úgy gondolom, hogy befejezésül adjunk hálát a teremtőknek. Sok minden történt, de ebben a rövid műsorban nem lehet mindenről beszélni. Én nagyon megköszönöm nektek, hogy eljöttetek, hogy most Anna is itt van, és Kornélnak, és Helyszer Kornél, és Anna felesége voltam a esti beszélgetés vendége. Én elbúcsúzom hallgatóktól, és Isten áldjon önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.